Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat a mai Unisexben. Lázár Domokos, jogász, zenész, szociológus lesz a vendégünk, aki mindemellett foglalkozik mély szegénységben élő gyerekekkel is, méghozzá az In the House Hungary Egyesületen keresztül, aminek most már nem is nagykövete, hanem stábtagja. Egy pár szót viszont azért mondhatsz bevezetőként arról, hogy te nagykövet voltál, hogy ez mit jelentett.
Igen, igen, megkerestek 2023 karácsonya környékén, mert akkor volt egy ilyen nagyobb kampányuk, és hát ahogy most mennek ezek a közösségi finanszírozós dolgok, vállaltam egy összeget, és akkor a Facebook oldalamon ezt nyilván meghirdettem, vagy kiposztoltam, és akkor időnként mindig posztoltam valamit, és akkor így gyűlt az összeg. Tehát a nagykövetség az igazából azt jelentette, hogy ezt az egész üzenetet becsatornáztam valahogy a Facebook oldalamra, és egy elég szép összeg sikeredett. És nekem azt tetszik egyébként nagyon ebben a szervezetben, hogy most majdnem azt mondtam, hogy mernek kicsik lenni, de hát az majd kiderül a beszélgetésből, hogy nem erről van szó. De valami ilyesmi, hogy az egész vállalásnak a léptéke az egyrészt ilyen embermértékű, tehát hogy ugye először egy kis faluban kezdték, aztán most már egyre több faluban vannak, és valahogy az érzésem velünk kapcsolatban, hogy ezek az emberek úgy segítenek, ahogy ők a legjobban tudnak, tehát optimálisan, hogy nyilván nem nagy szavakat tűznek ki az ászlajukra, hanem csak azt, hogy a leszakadt térségekben, vagy leszakadóban lévő térségekben segítik a gyerekeket mindenféle foglalkozásokkal, de hát, hogy pont az ő munkájukból derül az ki, hogy míg mondjuk 20-30 évvel ezelőtt találtunk mindenféle kultúrházakat azért a kisebb, szegényebb falvakban is, ma már ezek a dolgok teljesen eltűntek, és az, hogy ez az úgynevezett fővárosi értelmiség a tudásával, a szakértelmével megjelenik ezeken a helyeken, és hosszú évek munkájával fölépítik, hogy türelemmel segítsenek, azt szerintem egy fantasztikus dolog, mert nem érzem rajta azt, hogy ezt most egy társaság, nem tudom, hogy csak divatból csinálná, vagy azért, mert nincsen jobb dolguk, hanem van mögötte koncepció, kitartás, és majd azt is hallani fogják, hogy eredmények is vannak.
Igen, nekem meg kifejezetten azt tetszik, hogy itt ugye nem arról van szó, hogy ők segélycsomagokat osztogatnak, hanem az oktatásba bekapcsolódva igyekeznek perspektívát, célt adni, és ugye hát nyilvánvaló, amivel az Unisexben vagyunk, fogunk külön a nőknek a helyzetéről is beszélni, és a lányoknak a helyzetéről, hiszen ugye főként olyan területeken dolgoznak, Borsodban dolgozik az In the House, kisebb településeken, Encs környékén, ahol hát ugye a roma közösségek az érintettek a mély szegénységgel kapcsolatban, és ott ugye a roma nőknek a helyzete az még a roma közösségen belül, és nyilván úgy egyébként a női halmazon belül is egy sokkal nehezebb helyzet, tehát hogy kifejezetten kíváncsiak leszünk majd erre, hogy Dodi hogy látja a roma nőknek és lányoknak a helyzetét, és hát ugye tényleg az a kérdés, hogy itt a minta átadások mennyire változtathatóak meg, mert hogy ugye ha hagyományosan úgy szocializálódnak a lányok, hogy nekik mondjuk nem lehetnek feltétlenül még annyira sem céljaik, ők még annyira sem tanulhatnak tovább, az ő feladatuk csak is és kizárólag az, hogy a gyerekeket neveljék, vagy ápolják a beteg hozzátartozót, akkor azon valószínűleg csak úgy lehet változtatni, hogyha már egészen kicsi kortól megmutatnak nekik egy másik példát is, amit mondjuk adott esetben otthon nem is láthatnak. Úgyhogy erről fogunk elsősorban beszélgetni, meg persze arról, hogy az In the House mi más csinál még. Én meg most arra gondoltam, hogy így bevezetőként egy kicsit beszélhetnénk ismét most az kivételesen egy személyes példámon keresztül a láthatatlan munkáról, mert hogy ugye nagyon sokszor előkerül ez a láthatatlan munka dolog így az Unisexben, ami nem csak a háztartással kapcsolatos dolgokat jelenti a nőknek az életében, hozzá hozzátenném, hogy a férfiaknak is szerintem, tehát hogy azért most már egyre több férfi veszi ki ebből a részét, meg jó esetben ugye munkamegosztás van, de hogy ugye az otthonápolás, vagy pedig ha valaki kórházba kerül, akkor mi a helyzet. És ugye mindig próbálunk tartani egy ilyen határt az uniszexen belül is, hogy itt ugye esélyegyenlőségről van szó, nőkről van szó, férfiakról van szó, stb. De hogy egyszerűen én azt érzem, hogy nem tudunk ezen a határon belül maradni, mert minden mindennel összefügg. És hát ugye az egészségügynek a helyzete az olyan szinten egy politikai kérdés, hogy nem tudunk nem foglalkozni azzal, mert közvetlen hatással van az emberek életére, és én ezt most nagyon érzem a saját életemen, akár azzal kapcsolatban is, hogy mennyire borzasztóan nehéz segítséget kapni, hogyha mondjuk otthon ápol az ember, mennyire nehéz hatható segítséget kapni. Tulajdonképpen nagyjából én mindenhonnan azt a választ kaptam, hogy egy ilyen pár órás segítség az elképzelhető, hogy mondjuk jön, de hogy ezen kívül egy olyan jó 600 ezer forint egy hónapra, hogyha az ember egy ápolót szeretne fölvenni. Ez nem tudom, hogy mennyire reális összeg, én ezt hallottam, de az sem azt jelenti, hogy nyilvánvalóan 0-24-ben ott van, hanem...
Mert most te gondolkodtál rajta.
Én gondolkodtam rajta, igen, mert nem vagyunk még szerencsére ebben a helyzetben, de próbálok felkészülni, meg én sem tudom, hogy meddig tudom ezt úgy csinálni, hogy munkában is ott legyek, meg a gyerekekkel is ott legyek, meg anyukámmal is ott legyek, és gondolkodtunk, meg utána néztem a lehetőségeknek, de most éppen ott tartunk, hogy anyukám kórházban van, és itt most véglegesen elgondolkodtam ezen a dolgon, hogy én most naponta kétszer járok be, mert neki most nagyon fontos az, hogy mozogjon, és hogy nem az, hogy ember nincsen arra, hogy fölállítsa és mozogjon vele, hanem tulajdonképpen azon kívül, hogy egy vérhigítót bead neki az ápoló, én úgy látom, hogy nem igazán mérik a vércukrát, hogy nem foglalkoznak, az orvos megnézi mondjuk az őt érintő dolgokat, tehát szépen kivizsgálják egyébként, azzal nincsen gond, de hogy mondjuk én cserélem a lepedőt. Tehát, hogyha én nem megyek be, akkor anyukám ott fekszik a koszos lepedőben, és nincsen, aki segít neki. Tehát, hogy nincs is, és meg is értem, mert láttam azt a hosszú kanyargó folyosót, amin nem tudom hány szoba van, nem számoltam össze, szerintem nagyon sok, és egyetlen egy darab nővér van. És egyszerűen tényleg hihetetlen ez az egész dolog számomra. Bocsánat, hogy így fogalmazok, de pofám nincsen oda menni, és azt mondani neki, hogy ne haragudj, ide jönnél kicserélni
hát
a lepedőt.
Hát már látod, hogy...
Igen. Tehát, hogy nem is akarom fölidegesíteni, és tudom én is, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha én megcsinálom, csak ugye nyilván benne van az emberben, hogy egy kicsit fél, hogy nem kap-e ki, hogyha önállósodik, de ezek azok a dolgok, amikkel most már nem foglalkozom, meg megyek, ameddig nem szól rám senki, és akkor én ott csinálok magamtól mindent. Csak hogy az egészet azért akartam elmesélni, hogy iszonyatosan összetett dolog egy olyan világban, ahol tényleg szükség van a nőnek a fizetésére is, tehát muszáj, hogy dolgozzak. Ott van két gyerekem, akit nevelni kell, és hogy ilyen esetben mi a fenét tud az ember csinálni, amikor azt látja, hogy ha még kórházban is van, sincs biztonságban, vagy nem vagyunk egy olyan helyzetben, ahol tudom azt, hogy úgy foglalkoznak vele, ahogy azt kell. És én gyakorlatilag minden este most úgy alszom, hogy felébredek ilyen 2 és 4 között, és azokat sorolom a fejemben, hogy mik azok, megmértem a vércukrát, itattam eleget, most vajon kicserélték-e a lepedőt, jött-e az orvos, kinek kell szólni, vajon föláll-e magától, vagy kell-e segíteni, tehát hogy egyszerűen ez egy olyan borzasztó teher, és ez már, én most azt éreztem, hogy ez nem csak emberi tényező, mert azért sokszor beszéltünk arról, hogy fontos, nyilván fontos emberi tényező is az, hogy mondjuk egy nővér, egy ápoló vagy egy orvos normálisan tud-e beszélni. De egy olyan helyzetben, ahol van most nem tudom, 80 beteg egy nővérre, ez már nem emberi tényező, hát mit csináljon? Nem tud. Egyszerűen nem tudja őket ellátni.
Igen, egyébként most, hogy beszéltél, az jutott eszembe, hogy nekem is azért ez jó ideje már alapélményem a magyar egészségügyel, meg a kórházakkal kapcsolatban, hogyha egy szerettem bekerül a kórházba, vagy egy ismerősöm, akkor ugye elviekben jó helyen van a kórházba, mert gondoskodnak róla, figyelnek rá, hiszen kiszolgáltatott helyzetben van az az ember, aki beteg, tehát elvileg nyugodtan kellene otthon lenned, hogy a szeretet szerettedről gondoskodnak a kórházban, de szerintem ezzel nagyon sokan vannak így, hogy egy kicsit még, ugye hát van ez a hát nem szállóige, de én már több embertől hallottam, hogy csak kórházba ne kerüljön az ember, mert akkor aztán vége van mindennek. És az a helyzet, hogy sajnos nekem is vannak olyan történeteim az életemből, amik ezt bizonyítják, hogy amíg a kórházba be nem került az illető, addig, hát ha nem is volt jó állapotban, de nem volt mondjuk olyan krízis, ami aztán lett a kórházban tartózkodás alatt, és nagyon sokszor ezek nagyon sötét, nagyon nehezen kibogozható történetek, amikben egy csomó érzékeny pont van. De igen, a lényeg az, hogyha bekerül valaki a kórházba, akkor az nem azt jelenti, hogy ott olyan mértékben gondoskodnak róla, ahogy ezt te szeretnéd, hanem agyalnod kell azon, hogy van-e. Már nem is csak azon, hogy mit eszik, mert az ugye alap, hogy a kórházi koszt az leginkább moslékhoz hasonlítható. Azt szerintem már évtizedek óta tudják a családok, hogyha valaki bekerül. Kórházban akkor főzni kell,
és be kellene lehet valamit
kivinni.
Csinálni, mert mint úgy értem, hogy én ezt a részét még szeretem.
Igen, ezzel lehet valamit csinálni.
Mert azt érzem, hogy akkor jó, ezt értem, főzök, bemegyek, igen. Legalább tettem valamit.
Igen, de azzal, hogy ott bent mondjuk az a beteg, aki teszem azt, nem tud kiállni magáért, mert ugye a legtöbbször idős emberek kerülnek rendkívül aggasztó helyzetbe a kórházba, aki nem tudja föltenni a megfelelő kérdéseket feltétlenül, nem feltétlenül tud odavágni a kórházi asztalra, hogy már pedig nem tudom én ezt és ezt csinálják. Szóval ez valóban rendkívül elszomorító, és igazából szerintem jelen pillanatban erre egy nagyon megoldás sincsen. Hát az, hogy akkor elviszed magánkórházba a szerettedet, és akkor nem tudom én, fizeted a százezreket meg a milliókat.
Nálunk is ugyanez volt, hogy bekerült a kórházba, és ott lett egy olyan felfekvése, mert benyugtatózták, és egy hétig nem tudott fölkelni, amivel ez 2 hónappal ezelőtt volt, és most a felfekvés miatt került be kórházba, mert annyira súlyos lett, pedig kezeltük meg, közben rehabilitáción volt, stb. Tehát, hogy nekünk is ez a csak ne kerülj kórházba történetből indul ki az egész. Most a sürgősségire vitték be, amikor pénteken, vagy nem tudom melyik nap kihívtam a mentőt. Egyébként az is olyan megtévesztő, mert a mentősök mindig nagyon jó fejek, és nagyon cukik, és nagyon kedvesek, és vagy nem tudom, igen, én most már párszor volt ilyen mentő sztori, és ők így tök kedvesek voltak. A sürgősségi egyébként egy nagyon érdekes hely, tehát oda is utána mentem, és ott állandóan történt valami, és ezt láttam, hogy anyukámnak is nagyon tetszik, meg nekem is nagyon tetszett, hogy mindig van valami. Most nyilván erre nem hívtam fel a figyelmét, de abba a korterembe, ahol őt betolták, rajta kívül még volt 3 idős ember, és hoztak be 2 fiatalt közbe. És nagyon érdekes volt látni azt a fizikai megjelenítődését annak, hogy ahogy betolták a fiatalokat, 4 vagy 5 orvos, ápoló nővér ment a fiatalok köré, és az idős nők pedig ott feküdtek, és szerintem rájuk se nézett igazából senki. Az egyiknek én szereztem valami lepedőt, hogy betakarjam, mert hogy igazából nem volt betakarva. És ez megint az, hogy egyszerűen értem, mert választaniuk kell. Hát nyilvánvalóan nem fogja a 90 pluszos, ki tudja, mi lesz vele, idős nőt választani, ahhoz képest, hogy betoltak egy ilyen 50 év körüli epilepsziás rohamot kapó irodistát, akivel azonnal foglalkozni kell, és az élete az, tehát egyszerűen ez nagyon durva ezt kimondani, de egy ilyen farkas törvény van, hogy akinek az élete többet ér, mert még tovább fog élni. Nyilvánvalóan itt is tényleg van az, hogy van, aki emberileg is jól áll hozzá, meg van, aki emberileg nem áll jól hozzá, és állhatna sokkal jobban, tehát hogy tényleg van az a szituáció, amikor azt látom, hogy megértem, és eszembe se jutott szólni.
Hát ez az, hogy rendszer szintűek ezek a problémák, és ezek nem most kezdődtek, hanem évtizedekkel ezelőtt, igazából a rendszerváltás előtt se volt rendben az egészségügyi rendszer, aztán azóta meg még inkább. Igen, ez egy rendkívül nehéz dolog, mert ugye az ember a legtöbbször az ilyen konfliktus helyzeteket, mert ezek konfliktus helyzetek, amikor a szerettünk kórházban van, és ki akarunk állni érte, hát megpróbálja érzelemből megoldani, vagy ésszel megoldani, de erre pont ezért nincsen semmiféle megoldás, mert rendszer szintű a dolog, és persze kivetítheted az orvosra, meg kivetítheted a haragod a nővérre, meg mindenkire, és aztán ő is reagálhat erre úgy, ahogy éppen akkor tud reagálni, de amíg valóban a rendszernek a rákfenéi nem lesznek valamilyen módon kezelve, akkor marad ez, hogy alkalmazkodunk, meg rangsorolunk, meg az orvosok is rangsorolnak, meg mi is megpróbáljunk nem összeomlani ezektől a dolgoktól, és imádkozni, hogy a szerettünknek ne legyen semmi baj a kórházba, de változtatni ezen nem tudunk szerintem egy jó ideig.
Igen, és hát sajnos tényleg az a helyzet, hogy ez annyira... tehát, hogy annyira kivetül az életnek a többi területére is, hogy én jelenleg most abban a helyzetben vagyok, hogy így próbálom kisakkozni az életemet, hogy én ezt most jön a nyár, nem lesz iskola, gyerekek otthon lesznek, kiesett a segítségem, akinek most segíteni kell. Közben pont most lenne nyáron egy olyan munkám, amiből lehet, hogy még normálisan pénzt is keresnék, tehát, hogy ez így rettenetesen nehéz egyszerűen ezzel az egész dologgal libikókázni. Szóval, hogy itt tényleg olyan szintű probléma van, és tényleg én soha nem akartam kimenni külföldre, még mindig nem akarok, és ennek ilyen személyes okai vannak, mert hogy nagyon sok barátom van, én nagyon ragaszkodó típus vagyok, és nem szeretnék innen elmenni, de hogy tényleg így néha már én is elgondolkozom azon, hogy basszus, ezt lehetne másképp is csinálni, és lehet, hogy tudnék éjszaka aludni. Mert hogy ráadásul én nagyon pozitív természet vagyok, és viszonylag most, tehát hogy most is mi itt viccelődünk, még a sürgőségi anyukámmal röhögtem, mert az egyik szomszéd ágyon ott virrasztotta, 31-be született a néni, úgy hallgatóztunk, hogy mit beszélnek, és már egy kicsit félre beszélt, nem is kicsit, és feltette ezt a kérdést, amit egyébként a nagypapám is mindig kérdezett így viccből, hogy ki halt meg, és akkor az unokája mondta neki, hogy Brezsnyev, és annyira elkezdtünk nevetni, hogy ők is nevettek nyilván, tehát amikor már az ember tudod, így nem tud mit csinálni, csak úgy nevetünk azon, amin hát lehet, hogy inkább sírni kéne, de hát akkor inkább nevetünk, de hogy egyszerűen ezt a helyzetet már azért én is nehezen tudom pozitívan látni, tehát hogy olyan szorongást okoz az emberben ez a sakkozás, meg tervezés, meg kiszolgáltatottság, hogy ez valami hihetetlen, hogy akkor, és akkor hogy hagy cserben azt az embert, akinek igazából mindet köszönhetsz, közben ott van a két gyereked, akinek meg szüksége van rá, tehát hogy melyik kezembe harapjak bele, és ide innen tényleg azt kéne, hogy egy olyan segítség, akiben meg lehet bízni, és hát ennek az egészségügynek kéne lennie.
Hát vagy legalább annyi, igen, hogyha az ember kórházban fekszik, vagy valaki a kórházban fekszik, akkor legalább afelől biztonságban érezheti magát, hogy ott tényleg a legjobb ápolást, meg a legjobb szolgáltatást kapja.
Igen, vagy hogy lekerüljön rólam az a stressz. Egyébként néha azt éreztem, hogy így bekerül valahova, hú, akkor most ugye nem én vagyok, akinek meg kell oldani, és ez körülbelül 5 percig tartott, amíg utána mentem a kórházba, és rájöttem, hogy de.
Igen, ebben egyébként szerintem az is frusztráló, legalábbis engem frusztrálni szokott a hasonló helyzetekben, hogy közben meg abban az értelemben is kiszolgáltatott helyzetben vagy, hogy te nyilvánvalóan nem értesz ahhoz, amihez az orvosok. Tehát, hogy bele dumálni se akarsz. Igen. Bizonyos ügyekbe, és én azt gondolom, hogy ezen azért sokszor vissza is élnek.
Persze.
Tehát azzal, hogy te nem tudod mindig megállapítani, hogy az az orvosi lépés, az a megfelelő lépés-e magadnak, vagy a szeretted számára, ezért van egy ilyen kényszerű bizalom is, amit az ember legtöbbször már tényleg egy mantráz magának, hogy hát csak orvosok, hát csak figyelnek rá, hát csak minden rendben lesz, de közben meg ott van a különböző az a történetekből fakadó bizonytalanság.
Hát igen, és ugye arra meg aztán már pláne nincsen idejük, hogy kommunikáljanak rendesen. Az egy darab orvos, aki ott van, az általában műt. Tudtam mondjuk most az egyikkel beszélni, egyébként nagyon cuki volt, csak azt éreztem, hogy még kicsit nőnie kéne, mert nagyon, nagyon kis fiatal, de attól függetlenül nagyon szimpatikus volt, meg legalább kedves volt, és én már ennek annyira örülök. De hogy így igazából én onnan tudok mindent, hogy nekünk van egy kedves ismerősünk, aki orvos, és ő minden nap belenéz anyukámnak az ESZT-jébe, minden nap átküldi a leletet, és minden nap fölhív és elmagyarázza nekem, hogy mi történik, különben halvány fogalmam sem volna arról, hogy mi van.
Hát igen, ez egy ilyen kvázi protekció, de legalább ennyire szüksége van az embernek. Valóban egyébként most láttam nem olyan régen ért véget mi is a címe, az új vészhelyzet sorozatnak, ami Pittsburghben játszódik, és hát amellett, hogy nyilvánvalóan ez egy hollywoodi orvos sorozat, nagyon figyelnek arra, hogy nagyon sok szempontból realista legyen mégis, hát nagyon explicitek az ilyen műtő jelenetek, meg ilyesmi, de nem is ezt akartam mondani, hanem azt, hogy ott is visszatérő elem, pedig Amerikában vagyunk, ott is visszatérő elem az, hogy az orvosoknak a saját főnökeik is mondják, hogy meg beszélnek arról, hogy emelni kell a beteg elégedettségi szintet, mert hogy ez is a sürgősségi osztályon játszódik, ott is nagyon sok fölháborodott beteg van, és hogy egyszerűen muszáj a betegeknek a lelkével is foglalkozniuk, mert különben nem értik meg, hogy ők milyen emberfeletti munkát végeznek. Tehát nyilván van egy ilyen általános fókusz, meg nyilvánvalóan nem gondolom azt, hogy ezek a problémák csak Magyarországon vannak, De az biztos, hogy a mértéke az, ha nem is egyedülálló, de mindenféleképpen látható és rendkívül aggasztó.
Hát sajnos egy nem kevésbé aggasztó témával fogunk most a következő percekben is foglalkozni. Ugye a mély szegénységgel kapcsolatban jön hozzánk Lázár Domokos, aki az In the House Hungary Egyesületnek az egyik stábtagja, és arról is fogunk beszélgetni, hogy ő mit csinál ennél a szervezetnél, és hogy ugye mivel foglalkoznak, egy nagyon fontos munkát végeznek, úgyhogy már is érkezik hozzánk Dodi. Első sorban a mély szegénységben élő családokról fogunk beszélgetni. Lázár Domokos lesz a vendégünk, aki jogász, szociológus, zenész, és emellett az In the House-nak a, hát most már stábtagja, ugye eddig voltál nagykövete is, de most már stábtagja vagy. Egy kicsit arról mesél nekünk, hogy mivel foglalkozik pontosan az In the House.
Sziasztok! Hát az In the House Hungary Egyesület alapvetően ugye Borsodban, az Encsi járásban foglalkozik most már 300 mély szegénységben élő gyerekkel. Ők 0-tól 18 éves korú gyerekek, és 4 programban foglalkozik velük tulajdonképpen. Egyrészt a szakmai csapat, tehát van egy külön szakmai csapatunk, ők kidolgozzák a módszert, és nagyon sok önkéntes. Tehát alapvetően az In the House egy ilyen önkéntes szervezet, ami most már ugye 11 éve működik, és igazából a koncepció lényege, hogy alapvetően budapesti vagy nagyvárosi önkéntesek hétről hétre járnak oda most már 4 faluba, és foglalkoznak a gyerekekkel, egyéni figyelmet adva nekik, és Benkő Fruzsi, aki az egészet alapította, egyik Erzsákkal járt először a falvakat, ő szociális munkás, és az ő álma volt egy ilyen settlement house mozgalomhoz hasonló a projektnek a megcsinálása, és ehhez csatlakoztam én 2,5 évvel ezelőtt.
Akkor ti tulajdonképpen ilyen délutáni vagy napközbeni foglalkoztatásokat biztosítotok ezeknek a gyerekeknek, vagy hogy kell elképzelni ennek a szervezetnek a munkáját?
Ugye ezek a gyerekek már csak így jogszabályok miatt is ugye kell, hogy iskolába járjanak, tehát ez egy iskolidőn túli képzés tulajdonképpen, egy fejlesztő foglalkozás, ami egyrészt, aminek a nagy része az hétvégén történik, tehát szombat-vasárnap, illetve ugye hétköznaponként vannak online tanoda, szakkörök, számtek szakkör, stb. Tehát iskolaidőn túl vannak ezek az In the House foglalkozások, és alapvetően hétvégi fókuszú, hétvégén egyébként 18-20 önkéntes minden hétvégén Budapestről elutazik oda, péntek este és vasárnap este jönnek vissza, és abban a két napban, szombat-vasárnap különböző turnusokban jönnek a gyerekek, és zajlanak a foglalkozások. Illetve van a korai program, ez 0-tól 5 éves korig van, ott nem az a felállás, hogy a tanodába jönnek, az In the House tanodába a gyerekek, hanem ott a családokhoz, a házokba mennek ki az önkéntesek és a kollégáink, és tulajdonképpen hát ez a lényege a programnak, és akkor emellett van egy csomó minden, egészségprogram, nyári táborok, most jön majd a nyári időszakban például minden héten vannak táborok, és akkor még gondolom beszélünk arról, hogy itt pontosan mi zajlik, ezek a gyerekek hogyan fejlődnek, hogyan mérjük, stb.
Mit jelent az, hogy mély szegénység? Nagyon sokszor halljuk ezt a szót, de szerintem az, hogy mi van e mögött a szó mögött, ha te ezt láttad a saját szemeddel, akkor el tudod úgy mondani, hogy ez mit jelent pontosan?
Hát most pontos ilyen definíciót nem tudnék.
Nem kell definíciót, de hogy mi az, amit te érzel e mögött a szó mögött?
Mondani... Itt szerintem két fontos dolog van. Egyrészt, hogy alapvetően itt a mély szegénység a fókusz, ami nyilván Magyarországon, főleg ebben a térségben ugye a roma emberekkel szinte teljesen egyenlő, tehát hogy itt alapvetően az Indaus amellett, hogy a mély szegénység problémájával foglalkozik, ezt a rendszer szintű rasszizmus ellen is próbál küzdeni. Ugye itt azért nagyon stigmatizált emberek élnek, akik egyébként, hát ugye Magyarországon vagyunk, azért az államigazgatás és mondjuk az ilyen különböző állami szférák minden szintjén érzékelhetik azt, hogy ők valami fajta előítélet áldozatai.
Teljesen állami támogatás nélkül működik az Indahouse? Abszolút. Próbálkoztatok egyébként?
Abszolút. Nem is nagyon próbálkoztunk. Azóta, mióta én itt vagyok, azóta olyan jellegű támogatásokat elfogad a szervezet, amik mondjuk céges támogatások, de hogy ilyen állami szféra az gyakorlatilag, tehát mondjuk ilyen állami normatív támogatás, meg ilyenek a szóba se kerül. A céges támogatások, amik elég fontosak, és a pályázati források, főként ugye külföldi pályázatok, sőt, tehát gyakorlatilag szinte teljesen a külföldi pályázatok, úgyhogy hát ez a mostani törvény, ez azért...
Akkor ti is meg vagytok ijedve.
Hát szerintem az egész civil társadalom meg van ijedve. Nem gondolom, hogy egyébként egy mély szegénységben élő gyermekekkel foglalkozó szervezetre találták ki ezt a törvényt, tehát nyilván nem az Indahouse ennek a fő célpontja, de természetesen a teljesen homályos megfogalmazás szerint, és látva azt, ami történt az elmúlt sok évben, azért sem egy civil szervezet nem lehet nyugodt, és mi is aláírtuk a civilizációnak a petícióját, tehát ilyen értelemben nyilván kiálltunk a megtámadott civil szervezetek, újságok mellett, és hát jogilag, szövegszerűen bármelyik egyesület alapítvány beletartozik ebbe is.
Hogy egy kicsit kapcsolódjunk az Unisexhez, mi az, amit tapasztalsz, akár a tanulmányaid során, hogyha sokat foglalkoztál a roma közösséggel, a nők helyzetével a roma közösségen belül, és a gyakorlatban mi az, amit látsz, akár a gyerekeken, hogy ez rajtuk látszik-e?
Tök jó a kérdés, olyan szempontból is nagyon aktuális, hogy most pont egy olyan programmal pályáztunk, és pályázunk folyamatosan a különböző ilyen kiírásokon, ami a helyi nőknek, bizonyos helyi nőknek, fiatal nőknek főleg a munkaerőpiacon való megjelenését ösztönzi. Olyan szempontból, hogy az Indahouse olyan együttműködést kínál fel ezeknek a helyi nőknek, ami a fejlesztő programunkban való aktív becsatlakozásukat célozza. Tehát, hogy tulajdonképpen helyi nőket olyan képzésben részesít az Indahouse, ami lehetővé teszi, hogy ők gyakorlatilag szakmai munkatársként tudjanak bekapcsolódni a fejlesztő foglalkozásokba. Ebben nagyon hiszünk, és nagyon fontosnak gondoljuk, ugyanis hát azt látjuk, hogy ezekben a szegregátumokban itt nyilván a nők helyzete hatványozottan nehéz, és nyilván olyan kényszerpályán vannak ezek a helyi nők, ami gyakorlatilag lehetetlené teszi azt, hogy ők mondjuk tovább tanuljanak, és ugye nagyon hamar tulajdonképpen sokszor abban a helyzetben találják magukat, hogy a gyereknevelés az ugye teljesen nyilván lehetetlené teszi azt, hogy ők akár mondjuk egy, nem tudom, egy 8 általánost tisztességgel el tudjanak végezni. Miközben azt látjuk a programban, hogy azok a lányok, akik már megkapják azt a tudást, hogy az életben milyen perspektívák vannak, hogy a továbbtanulás az mekkora érték, ők elképesztő jó eredményeket produkálnak, és nagyon érdeklődőek a világ dolgai iránt, és nagyon nyitottak. De hogy alapvetően igen az látható, hogy ebben a társadalmi szférában a mély szegénységben élő roma nők helyzete az talán a általában véve is a nők helyzetéhez képest is egy ilyen nagyon súlyosan hátrányt szenvedett helyzet, úgyhogy ez külön fókuszt kap egyébként. És különösen a 14-től 18 éves programban ahol a kamaszokkal foglalkozunk, és ott már olyan témák is szóba kerülnek, mint a szexualitás például, ami azért egy ilyen nagyon erősen tabu téma ebben a közegben, főleg a nők szempontjából, és itt ilyen nagyon fontos képzést végeznek a kollégáim, meg a hozzátartozó önkéntesek. Tehát, hogy elmagyarázzák nyilván azokat a témákat, amelyek egyébként organikusan ott föl sem merülnek. A női egyenjogúság például, az, hogy az saját akarat, akár szexuális téren is, tehát hogy ezek nagyon fontos dolgok.
És erről őket meg kell, hát lehet, hogy nem jó szó, de hogy meg kell győzni, hogy van ilyen, tehát hogy itt azért olyan régi hagyományokról van szó, és nyilván, hogyha ők így nőttek föl, a szüleik, a nagyszüleik is, nagymamáik is így nőttek föl, akkor azért ez bennük van. A szokásaikban van benne, hogy a nő az zárójeles mondjuk a férfiakhoz képest. Tehát, hogy el is kell azt hinniük, hogy ők képesek dolgokra, hogy akár joguk van ahhoz, hogy lépjenek, és más életet választanak, mint mondjuk a szüleik.
Igen, szerintem a mintaadásnak van ilyen kulcs szerepe, szóval egy csomó olyan emberrel, egy csomó olyan nővel találkoznak, női önkéntessel ezek a gyerekek, akik egyszerűen példaként vannak előttük, karrierjük van, érdeklődve fordulnak hozzájuk, beszélnek ilyen témákról, kifejezetten női témákról, és ez nagyon felszabadítóan hat rájuk. Tehát, hogy gyakorlatilag szerintem ahogyan a szerencsésebb emberek ezt otthon meg tudják beszélni a szüleikkel, és ők esetleg ilyen mintaként szolgálnak, itt tulajdonképpen az önkéntesek és a szakmai csapatnak a kollégái azok, akik ezt valamilyen módon tudják biztosítani, és ami tök fontos, hogy egyébként a családokat is minél inkább bevonjuk ebbe, tehát, hogy ezeknek a gyerekeknek a szüleivel is hasonló párbeszédek, hasonló mintaátadási folyamatok zajlanak, tehát ez egy eléggé sarkalatos dolog itt az Indahouse-ba, hogy a családokkal is valamilyen módon kommunikálni kell, sőt, amennyire lehet, be kell őket vonni ezekbe a közös beszélgetésekbe.
Ezt akartam is kérdezni, igen, hogy ez nem nehéz feladat-e, mert azért egy gyerekhez nyilván sokkal egyszerűbb kapcsolódni, igen, egy értelmiségi fővárosiként, igen, is, mint mondjuk egy felnőtthöz.
Figyelj, az a tapasztalat, hogy nagyon sokat, tehát hogy ezek az emberek egyáltalán nem búták, sőt, nagyon intelligens emberekről beszélünk.
Egyébként nem is erre gondoltam, hanem arra, hogy egy másik közegből jössz, tehát hogy eleve nem bizalmatlanak-e veled kapcsolatban?
Nem bizalmatlanak. Ez olyan szempontból megvan már alapozva, hogy az Indahouse ugye 11 éve működik ezen a területen. Kezdetben volt egy ilyen tapogatózós, na kik ők, ugye vannak rossz tapasztalatok, ugye csomó ilyen példa van az ilyen térségekben, hogy van valami nagy forrás, addig oda mennek szervezetek, amíg van mondjuk egy pályázati pénz, és ahogy az elfogy,
eltűnnek.
És ott is volt ebből egyébként rossz tapasztalat, tehát voltak ilyen sztorik, és hát meg kellett építeni a bizalmat, ami nyilván az idővel tudott megjönni, hogy igen, ők akkor is itt vannak, amikor csak egy IKEA-zsák van, meg három önkéntes, és ahogy fölépült mondjuk ott egy központ, most már több mint 5 éve, akkor is ott maradtak, és egyre többen vannak, és most már az van, hogy várólista van az Indahouse-ban. Tehát, hogy konkrétan az történik, hogy most azért kell dolgoznunk, azért gyűjtjük a forrásokat, hogy bővülni tudjunk, mert az a cél, hogy a szegregátumban élő összes születő gyerek bekerüljön a programba, ami nyilván egy tök nagy vállalás, és már ugye a 300 gyerek az gyakorlatilag egy iskolányi méretű sztori. Szóval hát ők azt látják és megtapasztalták azt, hogy az Indahouse ott van, és mindenkin segíteni akar az összes térségben élő gyereken, és ez gyakorlatilag így is történik, hogyha egy gyerek megszületik, akkor rögtön ezeket a családokat megkeresik a szakmai munkatársak, és ezek a gyerekek bekerülnek a programba, és hát ugye az alapvető állítása és az alapvető ilyen, hogy is mondjam, mottója az Indahouse-nak, hogy minél hamarabb, minél kisebb korba bekerülnek a gyerekek a programba. Egyébként, hogy erre kutatások is vannak, hogy az első 3-4-5 év a meghatározó a nagyon sok fajta skillnek a kifejlődésében, hogy akkor, hogyha el van kapva ez a probléma, hogyha akkor fel vannak karolva ezek a gyerekek, akkor nagyon komoly eredményeket lehet elérni. És szóval az van, hogy tulajdonképpen bizonyította az Indaus helyben, hogy ott van, és lehet rájuk számítani, az önkéntesekre, a kollégákra, a helyi csapatra. Nagyon fontos, hogy helyi kollégák is vannak, tehát hogy a csapat fele az tulajdonképpen a térségből érkező szociális munkás, vagy a sofőrjeink például, akik a gyerekeket hozzák, viszik ott helyben. Tehát, hogy van egy ilyen helyi bizalom, ami megteremtődött, és egyébként Fruzsi, az Indaus vezető, és ott él. Tehát, hogy ő budapesti csepeli lányként igazából, amikor ezt az egészet megálmodta, ő ezt tulajdonképpen egy idő után el is döntötte, hogy ahhoz, hogy ez nagyon hiteles legyen a részéről, ő ott szeretne élni, és ez így is van. Szóval, hogy itt szerintem vannak nagyon komoly ilyen egyéni dolgok is, amik, ha úgy tetszik, akkor egyik részben lemondás, másik részben egy csodálatos vállalás, és ez az embereknek, a helyi embereknek ez egy visszaigazolás, ráadásul az van, hogy a gyerekek úgy mennek haza a foglalkozásokról, hogy fülig ér a szájuk, és látják a szülők, hogy ez a gyerekeknek jó. Jó érzés, ráadásul ugye tényleg az van, hogy foglalkozunk a gyerekekkel, és időnként vannak karácsonyi ajándékok, manna ajándékok, amiket a teljesítményük után kapnak a gyerekek.
Na, erre tehát, rá akartam kérdezni, mert ez nekem nagyon tetszik, hogy ugye van egy motivációs rendszer is a tanulásra, mert hogy igen, amikor beszélünk erről, hogy az oktatás meg stb., ez is mindig olyan általános, de hogy ez tényleg egy olyan konkrétum, amit el tudok képzelni, hogy ez működik. Főleg olyan családoknál, ahol nagyon sokat jelent az, hogyha kap valamit, hiszen otthon nem kap meg mindent.
Igen, ugye alapvetően az Indaus tudást ad, tehát hogy az sokkal kevésbé van, hogy milyen segélycsomagokat osztogatnak, és gyakorlatilag egyáltalán nincs ilyen, tehát hogy ezt végzik egyébként mások. Nagyjából ennek azért kialakult a rendszere Magyarországon, mondjuk élelmiszercsomagok, meg ilyesmi. De azért van egy pár időszak, például nyilván a karácsony, vagy például a tanévkezdés, amikor tárgyi ajándékokat is, vagy tárgyi csomagokat összeállítunk a gyerekeknek. Nyilván ugye szeptemberben a tanévkezdéshez tanszercsomagokat, karácsonykor karácsonyi ajándékokat, ezeket tulajdonképpen ilyen, ha valaki bekerül az Indaus-ba, akkor ezt ilyen alanyi jogon kapja. Ezt egyébként magánadományozók, céges partnerek szokták támogatni ezeket a tárgyi dolgokat, és akkor van a manna rendszer, a manna ajándékok, amiket viszont mannákért válthatnak be a gyerekek, tehát évközben, ahogy járnak a foglalkozásokra, és ahogy ott teljesítenek, ezekért ilyen mannákat kapnak, ami gyakorlatilag egy ilyen pontgyűjtő rendszer, és nyilván minél elhivatottabban, meg lelkiismeretesebben csinálják a programot, meg járnak a képzésekre, a fejlesztő alkalmakra, úgy egyre több mannát tudnak gyűjteni, és van egy nagy katalógus, amiből évente válogathatnak a gyerekek, és ez gyakorlatilag egyrészt egy ilyen kicsit egy ilyen pénzügyi tudatosságra is neveli őket, hogy a saját munkájuk által ők kapnak pénzt, vagyis hát mannát, és ezt a mannát ezt a saját döntésük szerint tudják beváltani, és amúgy ez ilyen nagyon aranyos dolog, hogy a bicikli a legtöbb mannát érő dolog, amihez az kell, hogy akár egy-egy manna vásárt is kihagyjanak a gyerekek annak érdekében, hogy a következőre viszont összejön egy bicikli, és ilyen nagyon megható azt látni, hogy a pillanatnyi mondjuk legóról le tudnak azért mondani, hogy egy fél évvel később mondjuk legyen egy bringájuk. És hogy ez ilyen nagyon... És hogy imádják ezt, és akkor vannak ilyen matricák, ezeket mindig minden foglalkozáson beragasztják, nagyon büszkék, hogyha összegyűlt a 4 matrica a foglalkozáson. Szóval van egy ilyen része is, ami meg egy ilyen tök praktikus életre nevelő dolog.
Hát ezt amúgy mindenhova be kéne vezetni, tehát hogy ez szerintem minden gyereknek hasznos lenne, hogy tapasztaljon egy ilyet, hogyha valamiről lemond, akkor valami nagyobb célt el tud érni, meg hogy meg kell dolgozni azért, ami...
Sok bicikli talált már gazdára?
Igen, azért van egyébként, és hát nekem is egyébként nagy érték a bicikli. Nem, hogy egy kisgyereknek, akinek nyilván sokkal korlátozottabb ehhez a hozzáférése. Úgyhogy nagyon, tényleg nagyon ilyen aranyos sztorik vannak, és hát ez a késleltetés, mint olyan, azért az ő mintáikba, családi mintáikba azért nagyon hiányzik, tehát hogy azért nyilván a napról napra élés az, amit ezek a gyerekek otthon látnak főként, és hát ez egy ilyen nagyon, szerintem ez egy ilyen nagyon klassz és nagyon előremutató dolog, és tényleg tök jó ezt látni, hogy évről évre a gyerekek ebbe egyébként fejlődnek, és le tudnak egy idő után mondani arról, hogy kisebb ajándékokra rögtön beváltsák például a mannáikat. És ez például egyébként volt már olyan céges partner, mondjuk egy bank, aki nagyon meglátta ebbe a lehetőséget, hogy na, ez egy ilyen tök jó pénzügyi tudatosságra nevelő dolog, és mondjuk partnerként beálltak mondjuk a Manna ajándékok mögé, és akkor ők ezt megfinanszírozták, volt már olyan fél év, és azért mindig vannak erre egyébként olyan akár céges, akár magánpartnerek, akik ebbe nagyon szívesen beállnak, akár anyagilag is.
Említetted, hogy vannak nyári táborok, ezek hol vannak, és mi történik itt?
Ezek ugyanott vannak, ahol a két fő helyszín van.
Helyben, tehát hogy nem
igen,
máshol.
Abszolút, igen, hát ezek alapvetően helyben vannak, persze vannak olyan ilyen kinti programok, mondjuk a Miskolci állatkertben volt olyan tábor, aminek mondjuk a keretében így elmentek a gyerekek, de a tábornak a nagy része az a Hernád Szent Andráson, a központunkban, ami egy nagy tanodaépület és egy önkéntes szállás, illetve Encs Fügödön, a fügödi tanodánkban zajlanak, illetve most már van egy harmadik tanodaépületünk, az szintén Hernád Szent Andráson, úgyhogy ezek a fő helyszínek, és különböző tematikus táborok vannak, mindenfajta korcsoportnak, sokféle tematikában, mozgássport, kézműves tábor, zenemese tábor, én például tavaly a zenemese táborban tartottam nekik foglalkozásokat. Imádják egyébként a hangszereket, meg nagyon szeretnek énekelni. Nagyon sok jó hangú gyerek van, úgyhogy nekem ez egy külön így zenészként egy külön ilyen szuper élmény. Vagy például most egyébként volt olyan Manna ajándék, hogy varázszenet délután lehetett részt venni, én próbáltam a varázszenét hozzászolgáltatni, és akkor mindenféle, tudjátok, ilyen effekteket vittem, ilyen delay-t, reverb-ot, és akkor ki lehetett próbálni egy mikrofonba, hogy beleénekelnek, és akkor sokáig zeng a hang, meg ilyesmi, és akkor kitaláltunk különféle meséket, sztorikat, dalt írtunk együtt. Úgyhogy az ilyen kreatív dolgokra is egyébként tök nyitottak, meg nagyon szeretik, amikor együtt lehet létrehozni valamit. Tehát például a közös alkotásnak az öröme, akár mondjuk valami képzőművészeti dologban, akár tényleg zeneterápiában, például Harcsa Veronika volt tavaly nálunk, ilyen zeneterápiás képzést tartott egy fél éven át, és ezt is nagyon élvezték a gyerekek. Szóval amúgy meg ilyen nagyon jó emberek, nagyon jó programokkal kapcsolódnak be így a munkánkba. És hát nyilván van egy csomó szféra meg dolog, amit még majd szeretnénk bővíteni, akár a film. Például erről dumáltunk
most rám mutatott, csak mondom, ez a rádióban nem annyira látszik.
Igen. Szóval hát egy csomó olyan dolog, ami az életnek a része, vagy ami az élet savaborsát adja, és ezeket mind tök jó megmutatni, és például egy tábor keretében ezekre sokkal inkább van tér, mert ilyenkor alapvetően nem az ilyen alapvető írás-olvasás készségeket fejlesztik az önkéntesek és a szakmai csapat, hanem egy kicsit ilyen lazábban tényleg ezeket az ilyen szórakozási dolgokat, vagy a kulturális, vagy ilyen egyéb alkotói dolgokat. Úgyhogy tök jó ez a nyári időszak egyébként, ebbe is tök érdemes bekapcsolódni akár önkéntesként is ilyenkor az Indaus-ba, mert egy picit ilyen lazább keretek között lehet a gyerekekkel lenni.
Azt, ami a szívüket nyomja, azt mennyire osztják meg veletek, vagy kialakul-e olyan, hogy mondjuk nagyon elkezd hozzád kötődni, amit neked nyilván észre kell tudni határokat szabni?
Fú, nagyon. Igen, ezek szerintem amúgy a legnehezebb pillanatok, amikor egy foglalkozás elején megjönnek a gyerekek, és akkor mindig van egy ilyen kis bevezető 10 perc, hogy kezet mosnak, uzsonnáznak, és akkor uzsonna közben megkérdezik mindig az önkéntesek, a kollégák, hogy mi újság, hogy vagytok, és akkor hát ott azért elég kemény dolgok szoktak kijönni. Van olyan gyerek, aki köszönés nélkül mondjuk mond egy olyat, hogy apa tegnap berúgott, ez az első gondolat, amikor meglát minket, és akkor tudod, erre így erre tök nehéz reagálni, meg ez ilyenkor nyilván tök nehéz egy önkéntesnek is, hogy hú, ilyenkor most így akkor mit mondj, vagy hogy mondj. Szóval vannak, igen, tehát hogy nagyon érződik a gyerekeken az, hogy megérzik azt, hogyha egy szeretetteli közegben vannak, akkor ez egy olyan tér, ami egy biztonságos tér, ahol lehet beszélni a problémákról. És egyébként ennek is van egy módszertana, én ezt nem is ismerem pontosan, ezt a szakmai kollégák már nagyon régen összeállították, hogy hát van ilyen akár anonim jelző rendszer is, tehát hogy a gyerekek, hogyha nem akarják a többi gyerek előtt nyilván ezeket a nehéz sztorikat bevállalni, akkor megvannak azok a bizalmi csatornák, ahol tudnak nekünk jelezni. Egyébként az például folyamatosan van, hogy az Indaus-nak a szakmai munkatársai akár gyermekvédelmi eljárásokba is beleállnak, hogyha ilyen bántalmazási sztorikhoz, majd sztorikról szereznek tudomást, és sajnos egyébként iskolával kapcsolatban is volt már ilyen nem is olyan régen, hogy
mert iskolában zaklatták a gyereket, igen, és ezt nálatok derült ki?
Sőt, hát igen, de gyakorlatilag a helyi iskolában abszolút zaklatás érte őket, tanárok részéről is, és eljárás is indult. És, tehát, hogy eljutnak hozzánk sokszor ezek a sztorik, és hát ezt a lehető legprofibban, meg ilyen legszakmai módon kezeli a szakmai csapat, akik ezt tanulták, meg akik ezt értenek. Mi pedig próbáljuk ehhez megadni nyilván így a hátteret, meg a szakmai hátteret innen Budapestről. Ja.
És ezzel kapcsolatban sincsen a felnőttek részéről bizalmatlanság, vagy esetleg ellenséges hozzáállás, hogyha mondjuk egy olyan családról van szó, ahol bántalmazási ügy történik, akkor ők azért tudják, hogy ti arra is figyeltek, tehát hogy nem feltétlenül, tehát hogy minden esetben engedik a gyerekeket, hogy menjenek, nincs olyan, hogy nem engedi oda, pont azért, mert tudja, hogy náluk otthon nincsen rendben valami.
Ugye ennek nyilván van egy ilyen látenciája, azért ez nem mindig derül ki. Ugye alapvetően azt látják a kollégák, hogy nem jött ezen a héten se a gyerek, lehet, hogy a következő héten se jön, és akkor ilyenkor az az első, tehát hogy alapvetően így a kommunikáció, hogy a kulcs, tehát hogy akkor kimennek a házhoz, leülnek a szülővel, hát már másodjára nem jött a gyerek, mi a baj, tudunk-e segíteni, és akkor nyilván ott, hogyha megteremtődik egy ilyen bizalmi légkör, akkor akár ott kiderülnek infók, hogy hát most gond van otthon, stb. Stb. Egyébként azért az a tapasztalat, hogy ebben is egyre őszintébbek, meg nyitottabbak a családok. Egyébként nagyon sok szülőnek nagyon bizalmi viszonya van például a helyi kollégákkal, és ebben egyébként nagyon határozottak és rátemettek a kollégáink, szóval ha azt látjuk, hogy valamelyik gyerek otthon valamilyen sérelmet szenvedhetett, akkor kimennek a kollégák, megkérdezik, ha olyan derül ki, akkor első körben azt mondják, hogy ezt azonnal hagyják abba, ez nem helyes, ennek meg ennek ez lesz a következménye, szóval, és azért van ennek hatása, szóval nyilván ezt is tudjátok, ezekben a közegekben az informális viszonyoknak azért ilyen nagyon nagy ereje van, megvannak helyben azok a tekintélyes helyi emberek, akik ott a közösségben nagyon nagy szóval rendelkeznek, és velük egyébként nagyon jóban van az Indaus szakmai csapata, tehát hogy ott a helyben fontos emberek, azok abszolút, akik egyébként a közösségnek az érdekeit képviselik, ők abszolút látják, hogy az Indaus mennyire fontos az ő gyerekeik számára.
Most kikre gondolsz, polgármesterekre? Vagy,
egyébként elég jó viszony van.
Helyi vállalkozókra?
Hát azt mondanám, hogy olyan közösségszervező emberek, most azt sem mondanám, hogy helyi vajda, mert talán nincs ilyen titulus az ilyen helyeken, tehát hogy még ennyire sem intézményesült, mint egy vajda, hanem azok az emberek, akik ott helyben szervezik az életet, vagy azon, vagy arról gondoskodnak, hogy a lehető legnagyobb nyugi legyen, rend legyen, stb. Tehát ezeknek az informális dolgoknak, ez egyiket számomra szociológusként is ilyen elég érdekes terep, hogy alapvetően ugye ez egy olyan környék, amiről az államigazgatás azért leveszi a kezét, és itt azért kialakulnak azok a helyi viszonyok, ahol igen, megvannak azok a fontos emberek, és ezek egyébként tök intelligens, egyébként a saját közösségük iránt felelősséget érző emberek, akikkel jó viszony alakult ki, és hogyha van valami olyan probléma, akkor akár hozzájuk is lehet fordulni, hogy léci, magyarázd el annak az apukának, hogy tök fontos az, hogy a gyerek eljön a foglalkozásukra, és győzd meg róla, te tudod, hogy ez miért fontos. És ezek működnek most már, szóval ez a helyi bizalom kiépítése, szerintem valószínűleg ez a legnehezebb dolog, és én már akkor csatlakoztam az Indaushoz, amikor ez már bőven kiépült. És ezt egyébként hát tettekkel lehet kiépíteni, ez nem megy máshogy. Tehát, hogy egyrészt nyilván az idővel, és a tettekkel, szóval ígéretekkel, ez szerintem tök nehéz. Úgyhogy igazából ez kell, hogy minden hétvégén dolgozni kell, meg kell csinálni, lelkiismeretesen ezeket a vállalásokat, amikre számítanak ezek az emberek. Tehát egy idő után ez tök fontos, hogy számítanak rád a helyiek, és pontosan az van, hogy azért is cél az, hogy úgymond senkit ne hagyjunk az út szélén, és ezt mi tényleg komolyan vesszük, hogy az lett a cél, hogy akkor az összes szegregátumban születő gyerek bekerüljön a programba, ami egy fontos szakmai döntés is egyébként, mert nyilván ez egy dilemma mindig, hogy akkor mennyit bír el egy ilyen szervezet, úgyhogy igen, mi ilyen turbófokozatban vagyunk, és azért is van az, hogy minden lehetőséget megpróbálunk kihasználni, hogy a láthatóságot növeljük, mert hogy nagyon sok önkéntesre és anyagi forrása van egyszerűen ahhoz szükség, hogy tényleg minden gyerek esélyt kapjon ott.
Már csak egy záró kérdés, hogy ezt te mennyire tudod összeegyeztetni, hogyha mondjuk ugye számítanak rád, akkor ha megígéred, mindenképp menni kell, főként hétvégén, viszont gondolom, hogyha igen, nektek koncertetek van, az főként igen, hétvégén van.
Igen, én a hétköznapi, a hétköznapokban tudok segíteni az Indausnak sokat, tehát hogy én személyesen ott nagyon keveset tudok lenni, de nem is ez a vállalásom az Indausban, hanem azt, hogy én megmozgatom a társadalmi kapcsolataimat, és azon agyalunk és gondolkodunk azokkal, akik az Indausnak a kommunikációját csinálják még rajtam kívül, hogy tudjuk ezt minél szélesebb körben megmutatni, mert egyébként nagyon sokan nem ismerik még az Indaust. Szóval ahhoz képest, hogy milyen sok gyerekkel foglalkozik a szervezet, nyilván egyrészt amiatt, mert hogy lokálisan foglalkozik kifejezetten ottani gyerekekkel, másrészt meg az, hogy azért sok szervezet van, aki hasonlót csinál szerencsére, és ami részben persze szoktuk is mondani, hogy bárcsak ne lenne szükség az Indausra, mert hát ez egyébként egy olyan tevékenység, amit egy normális állam elvégezne maga is. Most volt például egy kampányunk, amiben a Bogdan Ádi beleállt, például ő az első sportoló, aki az Indaus mellett ilyen ismertebb emberként odaállt, és hát látszik az, hogy például ő egy olyan közeget ér el, ami ez a futball közeg, ahol ez a téma, ez azért nem a top 10 legkedvencebb téma, és tök jó visszajelzések jöttek onnan is, hogy azért az látszik, hogy mindegyik szférában tökre vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy úristen, ez mennyire fontos, és a lehetőségemhez képest én is támogatom, akár anyagilag, akár önkéntesként, akár csak egy megosztással, akár egy lájkkal, minden számít, minden ilyen dolog.
Nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és további jó munkát kívánunk, Lázár Domokos volt a vendégünk.
Köszi szépen!
Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, hallgassák vissza az adásainkat, ezt is a Klubrádió weboldalán és a különböző podcast megosztó felületeken, illetve van már ugye egy pár unisex adás, amit a YouTube-on videós formában is megnézhetnek, ezt is nézzék meg, legyenek olyan kedvesek.
Így van. Üdvözli önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.